Kedves testvérei, mostani ige hirdetésem igéje az imént olvasott történetben van, a 10 szűzről szóló példázatban. Két mondatot olvasok ebből a példázatból, a 10. versből és a 13. versből. És akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Kedves testvéreim, többször is elmondtam már, de most még egyszer megemlítem, hogy én nem úgy olvasom a Bibliát, ahogyan a mohamedánok olvassák a Koránt, vagy ahogy a zsidók olvassák az Ótestamentumot, vagy ahogy sok keresztény olvassa az Új Szövetséget is. A lényeges különbség köztünk az, hogy számomra a Biblia nem annyira információk gyűjteménye, mint inkább inspirációk lelőhelye. Ezt már többször említettem, de ezt gyakorolni kell, ma is fogjuk gyakorolni ezt, hogy milyen az, amikor a Biblia nem információkat, hanem inspirációkat ad. Lehet persze úgy is olvasni a Bibliát, hogy a végső információk benne vannak, meg a legelső kezdetben teremtette Isten a világot, és a legvégén így lesz. Lehet információkat keresni a Bibliában, de az én meggyőződésem az, hogy inkább inspirációkat kell keresni. Vegyük mindjárt ezt a példázatot, a 10 szűznek ezt a nagyon szemléletes példázatát, 5 bolond szűz elvéti a dolgot, kívül marad, 5 okos szűz jó csinálja, bekerül a mennyegzőbe. Ezt a példázatot lehet információnak tekinteni, és akkor azt olvassuk ki belőle, hogy ama végső beteljesedéskor így lesz, hogy némelyek kimaradnak, mások bekerülnek. Ha ez információ, akkor a végső időkre szól, amikor jön a vőlegény, amikor befejeződik a történelemnek ez a szakasza, amiben most élünk, a információ. Ha úgy tekintjük ezt, hogy inspirációkat ad az ige, akkor úgy kell szemlélni ezt a példázatot, hogy ilyesmit ma meg holnap mindenkor megtörténhetnek, ilyesmit, amikre ez a példázat is utal. Én így tekintem ezt a példázatot, és így szólok róla, de hát nem arról beszélek most, hogy mi mindent mond el ez a példázat a legvégső dolgokról, hanem azt mondom, hogy testvér, ma vagy holnap történhetik ilyesmi, és ez az ige arról beszél, hogy hogyan kell fölkészülni a váratlan fordulatokra, a megrendítő élményekre, hiszen ma egymás után halljuk, már ma reggel is érkezett egy ilyen hír hozzám, egy férfi testvérünk elindult, hogy a szép tavaszi napfénybe kimegy a kertjébe, és ott a kertjébe kertészkedik, és már úgy közben az autóbuszon összeesett, és halott. Ilyesmik történnek, és ki garantálja, hogy veled nem történik, ki garantálja azt, hogy te készen vagy. Na, nem kell tovább bizonygatni, én így szemlélem ezt az igét, ebben inspiráció van, inkább, mint információ. És szerintem gyakorolni kell magunkat abban, hogy a Bibliát ne olyan olcsó módon olvassuk, hogy információkat veszünk, hanem ezt a felelősebb hozzáállást gyakoroljuk, hogy inspiráció. Csak annyit még erről a megkülönböztetésről. Ha a Bibliában információk vannak, akkor azok az én tudásomat meggazdagítják. Elolvasok egy fejezetet, jé, ezt nem tudtam, most már tudom, a tudásom anyagához hozzá csatolom ezt az új tudást, amit itt vettem a Bibliából. Ez kevés. Kevés az, hogyha csak információkat gyűjtünk. Az, hogy a Biblia inspirál, az nekem ilyesmit jelent, hogy nyugtalanít, megkérdőjelezi a dolgomat, ítéletet mond a dolgaim felett, látomásokat nyit, új fölismerésekre visz, amikben azonban a viselkedésemnek is meg kell változni. Ilyesmit kapok a Bibliából, és azt szeretném, ha mindjárt így olvastánk, úgy olvastánk az igét, hogy inspirációk származzanak belőle, és most így igyekezzünk tanulmányozni ezt a történetet is. Tehát egy példázat van előttünk, tulajdonképpen nagyon szemléletes a példázat, de ez nem azt jelenti, hogy könnyű. Most nem megyek bele a tudományos részleteibe, rendkívül nehéz megfejteni ezt a példázatot, igazából a teológusok, szaktudósok egymásnak ellent mondanak. Hol van a poénja ennek a történetnek? Régebben egyszer azt is mondottam, hogy a példázatban nem sok igazság van, hanem egy fontos igazság van, ez a poén. Mi a poénja ennek a példázatnak? Mégis annyit hadd mondjak el, hogy a Biblia tudósok szerint nagyon érdekes, hogy van a Bibliában olyan figyelmeztetés, hogy jó lesz vigyázni, mert hamar jön az Úr, és jaj annak, aki nincs készen létre, amikor hamar eljön az Úr. Tehát a Biblia bizonyos története szerint bajba juthatnak keresztjének, mert azt mondja, ó, hát soká lesz még, mire jön az Úr. És ugyanabban a Bibliában ez a történet például az ellenkezőre figyelmeztet. Valaki úgy rövid lejáratra készül, de egyszer hamar jön az Úr, és ezért kerül bajba. Nincs olaj, nincs várakozás, nincs türelem. Nagyon megrendítő, az első században, a Krisztus utáni első évtizedekben volt egy ilyen forró várakozás, hogy jön, ma éjjel, holnap, hamarosan, még az én életemben jön, és készüljetek emberek, mert jön, aztán nem jön. Lassan nagy kérdőjelek szólaltak meg a lelkekben, mi van? Várni kell. És voltak, akik türelmetlenek voltak, és a várakozásban ellankadtak, és a hitüket elveszítették a várakozásban. Hát nem jött. Nem tudtak berendezkedni a történelemre. Nem tudtak berendezkedni arra, hogy évek jönnek évek után, és nem jön Krisztus. Helyt kell állni, üldöztetésben, taposó malom, nehéz életben. Az elbukásnak egy új formája jelentkezett meg. Nem tudtak várni a keresztjének. És itt van ez a példázat, amelyik arra figyelmeztet, hogy úgy is el lehet bukni, hogy készen vagyok, ha ma vagy holnap jön. De az olaj kifogy, ha 5 évig, 10 évig, 50 évig kell várni. Tehát a Biblia tudomány felül egy rendkívül érdekes példázat, mert itt most már azokról van szó, akik nagyon biztosak, hogy hamar jön Jézus, és eközben ellankadnak, elfáradnak, mert várni kell sokáig. Na de mondom, nem ez az én igazi mondani valom, hanem inspirációkat szeretnék venni ebből a történetből. Ilyesmi történhetik, mint ami ebben a példázatban van, és Isten fel akar indítani minket arra, hogy készüljünk, és ahogy itt mondja az ige, akik készen voltak, bementek. Egy titokzatos szó, hogy akik készen voltak. Mi az, hogy készen van? Ki van készen? Amíg a kritikus pillanat el nem jött, addig nem lehetett megkülönböztetni őket. Mind a 10 várta, mind a 10-nek ott volt a mécsese, a lámpása. Mind a 10 a vőlegény felé tekintett, az ünnepre készült, nem lehetett megkülönböztetni őket. Jött a kritikus pillanat, az éjszaka, itt a vőlegény, egyszerre ketté vált a társaság, és egyesekről kiderült, hogy bolondok, másokról kiderült, hogy okosok. Ebben valami nagy egzisztenciális figyelmeztetés van, ami esetleg már ma vagy holnap aktualizálódik mindjárt az életében. Még itt annyit testvérek, hogy a példázatokat egy új kifejezés megint megelevenítette bennem. A fiataljaim között vetődött fel ez a kifejezés, és nekem nagyon tetszik. Az egyik fiatal testvérünk mondott ezt, hogy az élet logikája. Meg kell ismerni az élet logikáját. Van a filozófiának valami logikája, Arisztotelesznek valami logikája. De az életnek is megvan a maga logikája, és mintha a Jézus Krisztus példázatai az élet logikáját adnák elénk. Csak egy-két példát mondok. Gondoljunk a búza és a konkoly példázatára. Az élet logikája az, hogy én veszem a jó magot, és azt jön utánam valaki, és az meg veszi a konkolyt ugyanoda. Nézitek, az élet logikája benne van ebben. Ez így szokott történni. Úgy szokott történni, jó szándékú emberek az igazságot, a szeretetet, a mennyei magokat vetik, és aztán van valami más magvetés is. Ez az élet logikája. Vagy az élet logikájához tartozik az, hogy ha egy fügefa nem terem, akkor kivágják. Ez már egy olyan különös az Isten országának az ajándéka, ha jön valaki, és azt mondja, ne vágjuk ki, még várjunk. Az élet logikája az, hogy ha terméketlen, értelmetlen az életed, akkor kivágják. Ez egy külön isteni irgalom, ha valaki közben jár, érted, és kéri az Isten, még várjunk. Vagy az irgalmas samaritánus történetére gondoljuk. Fájdalmas az élet logikája. Ez a történet azt mondja, hogy sokszor, amikor nagy bajba kerülünk, nem segítenek rajtunk azok, akiknek elsősorban kellene segíteni ők. Akikre nem is gondoltunk, azok meg segítenek rajtunk. Irgalmas samaritánus, ismeritek a történetet. Az életnek ilyen furcsa logikája van. Akikre nagyon számíthatunk, a kritikus pillanatban cserbe hagynak. Akikre nem is gondoltunk, a kritikus pillanatban mellénk állnak és megsegítenek. Tehát a Jézus Krisztus csodálatos példázatait így kellene átgondolni, hogy az élet rejtett logikája szólal meg bennük. És eközben az Isten szeretetének a drága tanítása beleszövődik az élet logikájába. Az élet logikája az, hogy jön a búzavetés, utána jön a konkoly, és akkor nagy buzgóságot kitépni, és az Isten szeretet, az, hogy várjunk, türelem, majd eljön az ideje. Na hát most ezt a példázatot is, a tíz tűznek a példázatát így tekintsük, hogy benne van az élet logikája, és az élet logikájába belerejtve ott van az Isten figyelmeztető üzenete. Na nézzük csak, miféle igazságok szólalnak meg, ha úgy tekintjük ezt a történetet, hogy az élet logikája. Hát az élet logikája ilyesmit mond a történetben, hogy nem egyformán zajlik az életünk, hanem vannak csomó pontok, vannak kritikus pillanatok az életünkben, amikor sok minden eltől. Ahogy itt is ezek váltak, szunnyadtak, mindenki elaludt, egyszer csak jött a kiáltás, és akkor kritikusra változott a helyzet. Kire ismerni a saját életéből, tényleg hetek, hónapok, évek eseménytelenül múlnak el. Persze napi robotot végezzük, elvégezzük a feladatunkat, de érezzük, hogy üres járat. Egyszer csak úgy sűrűsödnek a dolgok. Kritikus pillanat, most eldől hosszú időre minden. Élet logikája az, hogy vannak fontos csomópontok az életünk útján. Aztán ez a történet arra figyelmeztet, hogy megtörténhetik, hogy valaki elszalasztja ezeket a kritikus pillanatokat, ezeket a szent lehetőségeket. Akármilyen fájdalmas, ezt így ki kell mondani, hogy hozzátartozik az ember lét lehetőségeihez, hogy egy-egy ilyen kritikus pillanatban vizsgázunk és rosszul vizsgázunk. Lehet, hogy holnap után valamikor elkövetkezik a te életedben is egy ilyen kritikus pillanat, és akkor vizsgázol. És nagyon lehetséges, hogy rosszul vizsgázol, testvérem. Ez az ige figyelmeztetni szeretne, hogy az a bizonyos készen. Akik készen voltak, bementek. Akik nem voltak készen, azok rosszul vizsgáztak, kimaradtak. Tehát én ilyen egzisztenciálisan, ilyen mai módon értem ezt a igét, és ez a szívem vágya, hogy ez a készen szó, ez kicsit izgasson titeket, kicsit nyugtalj, hogy készen vagyok én. Mert igazán mondom, hogy mindenféle vonalon ugyanaz a lét bizonytalanság van, mint nem tudom én 10.000-20.000 évvel ezelőtt, amikor még nagyon primitíven éltünk. Akkor medvék, oroszlánok, árvizek és villámcsapások fenyegetnek, most pedig felszalad az autó a járdára, vagy infarktust kapunk, vagy váratlanul meghal valaki a közelünkbe, ugyanúgy a lét bizonytalanságban vagyunk, és amíg a kritikus pillanat ellen következik, addig úgy néz, hogy minden rendben van. Tíz szűz kimegy és várja vőlegét. Csak a kritikus pillanatban derül, hogy öt nem volt készen. Nagyon szeretném, ha ma ez a szó egy kicsit mint isteni inspiráció, egy kicsit mint több is, ugye a bőrözök alá mennek készen. Készen vagyok-e? Készen vagyok-e arra, hogy ha jön valami kritikus pillanat, hogy abban megálljam a helyemet? Csak úgy szemléltetésül idézem ezt a jól ismert kettősséget, tehát mindjárt ismerjük a gazdának a történetét, akinek félig elverte a szőlejét a jég, és akkor vette a karót, és elkezdte csépelni a maradék szőlőt, hogy lássuk, Uram Isten, mire megyünk ketten. Van egy ilyen hozzáállás, amikor jön a jégverés, akkor lássuk, Uram Isten, mire megyünk ketten. És ott van mellette a másik példa, az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úrnak neve. Készen. Hogyan vagyunk a készen léttel? Nemrégiben kaptam egy levelet, amiben valaki elmondotta egy munkatársának, kolléganőjének a történetét. 52 éves asszony már készült arra, hogy még egy kis idő, és akkor nyugdíj, és akkor a jó levegő, és akkor a békesség, az utazás, a kerti munka. És akkor egyszer csak egy vizsgálat kimutatta, hogy előre haladott állapotban rák. És akkor vizsgálik ez a drága testvérünk, hogy most mi van. Na, amikor ezt a levelet kaptam, akkor megszólalt bennem a 32. Zsoltárnak néhány mondata. Ezt is érdemes testvérek a szívünkre venni. Ezt a Zsoltár verset így olyan énekes könyvünkben van. Azért az Úristennek minden hívek, könyörögjenek, míg vagyon idejek. Mert ha nagy árvizek jönnének is, de nem árthatna ezeknek mégis. Gyönyörű dolog, évezredeken átfúzik ár ez a csodatos könyörög. Amíg vagyon idejek, könyörögjenek. Akkor eljuthatnak egy olyan készen létbe, hogyha jönnek a nagy árvizek is, nem árthatna ezeknek mégis. Készen. Nem tudom, hogy holnap után rád jön testvérek. Jönnek árvizek, az élet logikájához hozzátartozik ez is. Mondom, fiatalok, mi ezt tapogatjuk mostanában, hogy az élet logikája. Az élet logikájához hozzátartoznak a nagy árvizek. Időnként rám zúdulnak a nagy árvizek. És akkor már késő. Addig nem készültünk. Ez a példa nagyon jól mutatja, hogy akkor kapkodás, kereskedők, olaj, hol lehet egy kis olajat kapni, és mire elrendezik, addigra bezárják az ajtót. Amíg vagyon idejek, könyörögjenek. Tehát a készülés a nyugalom idejében a mi feladatunk. Akkor, amikor ránk zúdulnak az árvizek, akkor már nem lehet készülni. Akkor már csak vizsgázni lehet abból, hogy készen van-e valaki, vagy sem. Ennek az igének itt van az inspiráló üzenete, hogy aki készen van, az bemegy. Aki akkor hirtelen akar kapkodni, az kívül marad. És itt elérkezünk ehhez a titokzatos fogalomhoz, hogy olaj. Akinek volt tartalék olaja, és akinek nem volt tartalék olaja. Pedig lámpása volt neki is, meg feltöltötte valamennyi olajjal, csak hát nem számított rá, hogy ilyen hosszú ideig tart a várakozás. Az olaj. Mit jelképez az olaj? Hát testvérek, szinte megfejthetetlen ez, illetve hát túl olcsó, egyszerű megfejtések vannak. Igaz az a megfejtés, hogy az olaj a Bibliában rendszerint szinte kivétel nélkül a Szentléleknek a szimbólum, és én el is fogadom, hogy igen, Szentlélek. Csak hát itt a kérdés az, hogy hogy lehet tartalékolni szent lelket, hogy lehet úgy tartalék, hogy akkor előveszem. De egyébként tényleg valami ilyesmiről van szó. Na de gondolkozunk csak, hogy az emberek érzik ösztönösen, hogy közeledheti kritikus fordulat az életükben, mit kell csinálni, hogy kell arra készülni. Csak elmondok 2-3-at. De legáltalánosabb az, és ne is nevessük ki, ha valaki így gondolkodik, hogy nem lehet tudni, mi jön, egy kis pénzecskét félre kell tenni ki. Tudja, mi lesz? Jó lesz, ha egy kis pénz van akkor orvosra, összeköttetésre, hogy a dolgokat elintézzem, készüljük, egy kis pénzt rakjunk félre. Egy második gondolat az, hogy jó az, ha az embernek vannak barátai, akik a nagy bajban kisegítik. Hát ez is a készülésnek egyik formája, hogy amikor békességben vagyunk, egészségesek vagyunk, tényleg barátokat gyűjtünk, és tegyük is testvérek. Valóban nagy ajándék az, hogyha a nagy krízisben vannak imádkozó testvéreink, talán nem tudnak kisegíteni a rákbetegségből, vagy valami más életnyomorúságból, de az, hogy vannak, szeretnek, értenek, az nagy ajándék. Tehát jó az, hogy embernek barátai vannak. Aztán még tovább valaki azt mondja, hogy hát föl kell készülni ezekre a nehézségekre. Jó az, ha az embernek van valami használható életfilozófiája. Ez is jó. Ebbe is gyakoroljuk magunkat. Abban gyakoroljuk magunkat, hogy olyan gondolataink, olyan fölismeréseink vannak, olyan begyakorolt életprogramunk van, ami beválik. Nem csak a békés hétköznapokban, hanem a krízisek idején is. Ezek mind jó dolgok. Jó, ha van egy kis tartalék pénz, jó, ha van néhány jó barátom, egy kikristálosodott élet filozófiám, de az a meggyőződés, ami ez kevés. Olaj, ami átsegít a krízisen, az ennél valami több. Valami még kell, legyen kis pénzed, legyen barátod, legyen filozófia, de még ezen kívül kell valami, kell valaki, ahhoz, hogy azon a bizonyos kritikus időszakon át tudj menni, drága testvérem. És amikor ide érkeztem, akkor ugye magam életét is végig lapoztam visszafele, évtizedeket lapoztam, és kerestem azokat az eseményeket, amikor igazán meglepetéssel, váratlanul kellett vizsgázni, és tulajdonképpen két esemény került elém, elég hosszú immár az életem. Sok fordulat, érdekesség, nehezebb fordulat is volt benne, de volt két eset, amikor igazán valami ilyesmi volt, hogy vagy készen vagyok, vagy nem, vagy bemegyek, vagy kívül maradok. Az egyik éppen emlékezünk arra, hogy vége lett a háborúnak, és kezdődött egy új világ. Hát amikor még nem lett az utolsó hónapokban, akkor volt az egyik ilyen nagyon megrendítő élményem. Nem részletezem, most már elmondottam ezt régebben egyszer, csak a lényeg itt az, hogy amikor itt voltunk bezárva Budapesten, és egy olyan házban, amelyik először 3 emeletes volt, aztán lebombázták, 2 emeletes lebombázták, 1 emeletes lebombázták fölszinten, és mi ott kuksoltunk a pintébe, és éreztük, hogy egy-egy emelet, hogy szakad ránk. Amikor volt egy kis szünet, akkor el lehetett volna menni, egy barátom azt mondta, te gyere innen, hát ez halál. És ugyanakkor abban a nagy vérház tömbbe áhítatokat tartottunk, minden este az 1200 ember húzódott meg ott a pincékbe, összefüggő pincerendszerbe, és akkor jött egy ilyen hívás, hogy hagyd itt, hát ez halál, kicsi gyermeked van, ez itt nem lehet megmenekülni. Akkor kaptam ezt az igét, olvastuk akkor is úgy, mint most rendszerint a Bibliát, ilyen vezérfonal szerint, és akkor ez volt a napi ige, amit egy nagy döntés előtt voltam, egy barátom mondta, gyere, biztos menedéket adok neked, családodnak, akkor jött el az ige, hogy szabadítsd meg magad és szállj le a keresztről. És azt mondta, ez a szeretetnek a hangja, hogy gyere ki innen, de ezt valaki Jézusnak is, mint a gúnyból, szeretetből mondta, szabadítsd meg magad, szállj le a keresztről. És Jézus nem szállt le, ott maradt. Számomra teljesen világos volt, hogy ott kell maradni. és Isten családosan betapargatott, nem csak engem, de az 1200 embert is, senki tulajdonképpen ott halál esett azért, mert bomba vagy senki nem. Azok, hogy a ház összeomlott fölöttünk, csodálatos volt Istennek az irgalma, hogy betakargatott minket. De mondom, ez egy életre felejthetetlen ez az üzenet, hogy szabadítsd meg magad szájra keresztül. És áldom az Istent, hogy az előző Biblia olvasásaim, a Krisztushoz való vonzódások elvégezte azt, hogy ez a mondat elég volt. Még a másikat is hadd mondjam el, ha már a vallomások területére tértem. 1968, 8 esztendővel ezelőtt váratlanul egy súlyos diagnózis a agyban, 8. agyidegtörzs, ahogy mondták az agyidején, koponyaműtét be a kórházba, és 90%-ig biztos az, hogy koponyaléke és agyműtét, és emlékszem, hogy nem, igen, nem, ez nem az, akkor ez szólalt meg bennem érdekes módon, nagyon szeressük az énekeket, mert azokban is nagy Isten üzenet van. Akkor ez az ének kezdett megszólalni bennem, hogy Jézus ölébe bizton hajtom fejem lején. Jézus ölébe bizton hajtom fejem lején. És mentem be ezzel, hogy Jézus ölébe bizton hajtom fejem lején. És Isten irgalmasan kihozott. Testvérek, készen lenni. Csodálatos dolog, ha készen vagyunk. Ez nem természetes, senki nincs természetétől fogva készen. El kell készülni ahhoz, hogy készen legyünk. Na, bocsássátok meg a szójátékot, de hogy ez is megjelent bennem, ahogy készültem erre a szolgálatra, hogy készülünk. De a magyarban van ilyen jó megkülönböztetés, hogy van, aki felkészül, és van, aki kikészül. Valamiféle készületben vagyunk. És ez egy titokzatos dolog, hogy valaki felkészül. És ez egy átlag eset, hogy valaki kikészül. Ha csak úgy ki van szolgáltatva az életünk a történések hullámveréseinek, akkor kikészülünk. Ahhoz egy isteni beavatkozás, isteni takargatás kell. Isteni inspiráció kell, hogy ne kikészüljünk, hanem elkészüljünk. Mondom, ennek az igének ma ez az üzenete, ez az inspiráló üzenet, hogy testvér készen lenni. Most nem tudod, hogy ki készen vagy-e. Én sem tudom. Itt együtt ülünk, énekelünk. A kritikus pillanatban kiderül, hogy ki az, aki készen van. És itt az igaz, hogy a készen léthez olaj kell. Tehát mondom, ez szimbolikus. Számomra a készen lét, hát ez kell, hogy Jézus Krisztusban lenni. Mindenre van erőm a Krisztusban. Ha belerejtőzik az életünk Krisztusba, akkor mindenre van erőm a Krisztusban, aki minket megerősít. Készen lenni. És még egy szép ószövetségi verset is hadd olvassak a Zsoltárok könyvében van, az 57. Zsoltárban ez a szép mondat. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ez nem jó létében, nyugodt életében énekli, mondja a Zsoltárs, mert előző sorokban ezt olvassuk, hogy hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet, vermet ástak nekem. Orosz lábak között fekszem, amelyek fölhallják az embereket, foguk lándzsa és nyíl nyelvük éles kar. Ilyen szituációban azt mondja, hogy készen vagyok. Kész a szívem, Istenem. És nagyon figyelemre méltó, még egyszer hangoztatom. Kész a szívem arra, hogy énekeljek. Nem tudom miért, de mostanában lépten nyomon ezek az igék jönnek elém, hogy készen van a szívem, hogy énekeljek. Nem, készen vagyok, ahogy haptárba álljak, az Isten szólít. Készen vagyok arra, hogy áldozzak, ha kell. Nem, készen vagyok arra, hogy énekeljek. Ezt igazán mondom, ahogy a saját példám Jézus ölébe biztos hajtom fejem lején. Testvérek, mintha ilyen furcsa lenne az, hogy az van készen, aki tud énekelni. Az van készen, aki tud énekelni. és lehetetlen nem gondolni Pál apostolra, akit börtönbe vetettek Filippibe, és ezt olvassuk a Cselekedetek könyvében. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Igazságtalanul bebörtönzik, bilincset raknak rá, és ők imádkoznak és énekelnek. És ekkor földrengés támad és lehullik a bilincs róluk. A készen léthez nem dogmatikai fölkészülés kell, nem morális gyakorlatozás. Tiszteljük, szeressük ezeket a modern vagy keresztül ide szálló gyakorlatokat. Ez is jó, ez is olyan, mint az, hogy pénz, meg barát, meg világnézet, meg gyakorlatozás. De itt erről van szó, hogy kész a szívem arra, hogy énekeljek. Ez az utolsó szavam ebben a témában, testvéreim. Az van készen, aki tud énekelni. Aki tud énekelni az egészség idején, a jólét, a gazdagság idején, az valószínűleg tud majd énekelni a betegség idején, a szegénység idején, a halál közelben is. Legalábbis az ige erre fele tereli a gondolatainkat. Aki készen van, az bevegy. Aki nincsen kész, az kimarad. Még egyszer mondom, számomra ez nem a majd legvégső dolgot jelenti, ez a ma meg a holnap története. Én történetem meg a tiéd, testvér. Készen van a szívem, hogy énekeljek. Áldja meg Isten minket, hogy tükjükké legyen ez, hogy készen vagyok én. És mondom neked, ha nincs a szívedben ének, hanem keserűség van, meg vád, meg lázadás, akkor baj van. Félő, hogy akkor a nagy vízáradások elmosnak téged. Ha ének van, hálaadás van, öröm van, szeretet van, megértés van, ha belül napfény van, akkor valószínűleg készen vagy. És ha jönnek a nagy árvizek, akkor nem ártatnak azok sem. Legyen témánk ez, hogy készen vagyunk-e. És mondom, a készen lét az ilyen egyszerű dolog, hogy szeretem Jézust, énekelek, énekek ébrednek a szívemben. És ezek az énekek esetleg még a börtönben, esetleg a halál közelben, a rákbetegségben is tovább folytatódnak, és ez lesz a győzelem. Mindenre van erőm a Krisztusban, és énekeket énekelek ennek a Krisztusnak. Amen.